Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Nem csak Thaiföldön, hanem Új-Zélandon is van magyar kolónia, hiszen honfitársaink közül nagyon sokan költöztek ide. A turisták persze nem a munkavégzés miatt keresik fel az elképesztő szigeteket, hanem inkább azokért a csodákért, amiket ott tapasztalnak. Mostanában például a Gyűrűk Ura túra nagyon népszerű, hiszen ugye ott forgatták néhány résznek a jeleneteit, úgyhogy azokat most büszkén mutatják a helyiek a turistáknak. Népszerű a tetoválás is, ugyanis nagyon-nagyon sokan azért mennek Új-Zélandra, mert itt a legprofibb a maori törzsi tetoválás. A turisták többsége persze inkább valami egyszerű formát választ, a legtöbben a karjukra és a hasukra tetováltatnak maori ábrákat. Az őslakosok közül néhányan furcsa fehér nyakláncot viselnek Új-Zélandon, és nagyon vigyáznak rá. A hagyomány szerint ugyanis, ha az elhunyt hozzátartozó csontjából ékszert készít valaki, akkor amíg azt viseli, a halott szelleme erőt ad neki. A mintegy félmillió maori közül jó néhányan hisznek még ebben. Az Új-Zélandon élők száma az őslakosokkal és a betelepülőkkel együtt is alig 4 millió. Két nagy szigeten laknak az emberek, az északi sziget hűvös, csapadékos, a déli szintén, de itt már valamivel kellemesebb azért a hőmérséklet. Új-Zéland fele gyep, szép zöld gyep, a fensíkokon több 10 millió birka legel, a juknak öröm itt az élet. Tenyésztenek még tehenet is, a helyi sajt és a túró világszerte ismert. A legtöbben a mezőgazdaságból élnek, a hús és a tejtermékek mellett a gyapjú a legfontosabb kiviteli cikk. Új-Zélandon rengeteg a folyó, ezek igen rövidek, de nagy az esésük. Emiatt páratlan szépségű jégfolyókat lehet megcsodálni. A gleccserek mellett pár kilométeres körben szinte biztosan találunk vízi erőművet. Új-Zélandon ugyanis a villamos áramot csaknem kizárólag a víz esése által nyerik. Láttam olyan folyót, amelyre 4 erőművet is telepítettek. A hegyekben néha teljesen váratlanul gejzír és hévíz tör elő a földből, az egész környék merő pára ezeken a helyeken. A vendégeknek előszeretettel mutogatják az egykori nagy bálna vadásztelepeket, olyan csontvázakat is lehet itt látni, hogy nehéz elképzelni, milyen állat tartozott hozzá egykor. A halászat amúgy is érdekes errefelé, érdemes Új-Zélandon felkereszkedni egy hajóra, és meg lehet figyelni a többnapos tengeri munkát, ez nem mindennapi élményt jelent.
Világszám. Úti könyvek helyett.
No, a magyar kolóniáról még szó sincsen, de már voltak magyar turista csoportok Bhutánba, ami azért meglepő, mert csak nemrég nyitotta meg kapuit ez a furcsa királyság a turisták előtt. A Himalája szívében meghúzódó kicsi országban 1963-ig még hivatalosan is volt rabszolgaság, és rabszolgák segítkeztek a jaktenyésztésben. Főleg a nőket dolgoztatták, hiszen a hegyi állatot kincsnek tartották, ezért mindig figyelni kellett arra, hogy a jak ne szenvedjen semmiben sem hiányt. A rabszolgaságot azután eltörölték Bhutánban, de a jak értéke azóta sem csökkent. Sajtot, tejet nyernek általa, szörmélyét pedig bunda készítéshez használják. A meleg kabátra szükség is van, hiszen gyakorlatilag egész Bhután hegyvidék. A legmagasabb csúcs 7554 méter magas, ez a Kula Gangri csúcs. A bhutáni törvények értelmében a királyság területének 60%-a mindig erdő kell, hogy maradjon. A szinte érintetlen területeken hópárduc és vörös panda is él, de a fekete nyakú daru is jellegzetes madárfaj. A déli határvidék éghajlata már nem ilyen zord, mivel itt kisebbek a csúcsok. Rengeteget esik viszont az eső, úgyhogy ez is csak segíti a dzsungel kiterjedését. Bhután lakói nagyon szegények, és többségük írástudatlan. Nagyon sok ételnek köze van a jakhoz, de a sajtos csilis ételekhez kenyeret is esznek. A külföldieknek azért nem könnyű ide eljutniuk, sokáig csak kísérővel a Himalája hegyi útjai lehetett ide eljutni, vagy helikopterrel Indiából, de mostanában már telepjáróval is el lehet látogatni az országba, hiszen, mint említettem, Bhután megnyitotta kapuit a világ előtt. Persze azért arra senki ne gondoljon, hogy a gyors éttermek egymást érik. Amikor Bhután fővárosában felállítottak egy lámpát, akkor az őslakók eleinte még túlságosan személytelennek és idegennek tartották, úgyhogy leszerelték a hivatalos lámpát. A legnagyobb település Timpu, és ez már nem csak kunyhókból, hanem színesre festett és díszített épületekből áll, középkori hangulatot áraszt. Az egyik hegytetőn a király irodáit is láthatjuk, és itt van a központi szerzetes testület. Nagyon nagy szerepe van ennek a testületnek a kormányzásban, ugyanis a bhutániak mélyen buddhisták. A Bhutáni Nemzeti Múzeum Paro városában található, azért nagy csodára ne számítsanak, viszont a jaktenyésztésről mindent meg fognak tudni, az garantált. A Tácsán kolostor 3 éve tűzvészben leégett, viszont most is fantasztikus az a sziklaszír, ahol a romok vannak, és ahol még mindig sétálnak a szerzetesek, állítólag az újjáépítésen gondolkodnak. A sziklaszírfet a tigris fészkének is nevezik, ugyanis a legenda szerint a kolostort alapító szerzetes egy tigris hátán repült ide. A tigristől amúgy errefelé kevésbé félnek, mint Indiában, pedig van belőlük bőven, de a gleccservölgyek környékén Bhutánban még leopárdok és fekete medvék is élnek.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nem akarnak fázni, és mégis szeretnének igazán vadregényes országba ellátogatni, ahol még kevés a turista, akkor Zambiát tudom ajánlani, hiszen a tengertől messze fekvő afrikai ország legnagyobb része még ma is dzsungel és szavanna. A hatalom a törzsök kezében van, még a hivatalos nemzetgyűlés is csak akkor dönt bármiről, hogyha a törzsfőnökök háza jóvá hagyja az elképzelést. Zambia lakóinak többsége a Bemba törzs tagja, de élnek itt még Tongák, Nyandzsák, Luenák és Kaundék is. A Bembák jelentős része a rézbányákban dolgozik, Zambia gazdasága ugyanis csaknem teljes mértékben a bányászatra épül. A réz az ország kivitelének 90%-át adja. Persze az európai ember számára azért elég kemények a munkakörülmények a bányákban, de errefelé mégis örül az, akinek legalább munkája van. A kitermelt réz Zambiából vasúton jut el Mozambik kikötőibe. Annyit azért érdemes tudni, hogy a helyi vasút műszaki állapota olyan, hogy a menetidőbe eleve belekalkulálják a javítási időszakot. Zambiát meglehetősen kevés turista keresi fel, pedig a helyi nemzeti parkok állatvilága iszonyúan gazdag. Oroszlánok, majmok, elefántok, zsiráfok ezé élnek itt. A zsiráf különösen kedvelik a helyi erdős szavannákat, ezeken a helyeken ugyanis viszonylag magas fák élnek, amelyek leveleit a zsiráf szívesen fogyasztja. A hatalmas állatnak nem csak a nyaka, a szíve is nagy, akár 14 kg-os is lehet egy zsiráf szíve. A zsiráf amúgy is kilóg a sorból, nem csak a méreteivel, hanem azért is, mert látja a színeket, és ez ritka az állatvilágban. Zambiában vadászni is lehet, az engedélyek megszerzése csak pénz kérdése. Persze azért, aki ide érkezik, az mindenképpen számítson arra, hogy a közút jelentős része nem aszfaltozott, és errefelé nem csupán a pumpa a kötelező kelléke az autóknak, hanem a dzsungelvágó kés is. Ha valaki nem Ázsiát és nem Afrikát szeretné választani, hanem szintén egy igazán kalos túrára akar benevezni, de Dél-Amerika a kedvence, akkor Bolíviát tudom ajánlani, hiszen ez tényleg vadregényes, a leginkább indián ország, ahol a lakosság többsége még ma is az ősi hagyományok és az értékek szerint él. Errefelé még kapni lehet amuletteket, hisznek a varázsitalokban, mokaszint viselnek és régi hangszereken zenélnek. Persze a bolíviai hangulatból már azok is ízelítőt kaphattak, akik korábban 5-10 évvel ezelőtt találkoztak ugye a budapesti aluljárókban az Astoriánál az indián zenészekkel. Hát ilyen a hangulat Bolíviában is, pedig Dél-Amerika legszegényebb országa, de emiatt azért nem keseredett. Nagyon magasan fekszik Bolívia. A fővárost 4000 méterrel a tengerszint fölött találjuk. La Paz messziről olyan, mint egy hatalmas kráter. A főváros központja a Szent Ferenc templom előtti tér, és az ettől nem messze fekvő boszorkányok piaca, ahol középkort idéző hangulattal találkozhatnak a turisták. A keresztény kultúra keveredett az indián hagyományokkal. A kereszt mellett orvosságos zacskót is kínálnak az árusok. Bolíviában található a világ legmagasabban fekvő hajózható tava, a Titicaca-tó. 233 km hosszú, egyes területeken a szélessége megközelíti a 100 km-t, olyan, mint a tenger, bár a hullámok kisebbek. Dél-Amerikában másodszor volt ilyen érzésem, hogy szinte tengeren vagyok, a Titicaca-tó mellett az Amazonas is olyan volt, mintha egy tengeren hajókázik, hatalmas hullámok, és nem lehetett látni a túlsó partot. Visszatérve Bolíviára, az biztos, hogy érdemes a Titicaca-tót felkeresni. Rengeteg túrát szerveznek a tó közepén lévő apró kis szigetekre, összesen 36 gyöngyszemet találunk a tengernyi vízben megbújva. Az úthálózat rossz Bolíviában, a vasút lassú, a helyi légitársaságok menetrendje pedig szerintem csak tájékoztató jellegű sosztják be. Viszont az utazó inka ösvényeken bolyonghat, és érdekes állatokat láthatna meg, felfedezheti az Amazonas őserdeit. Kedvelt a sör és a kukorica pálinka, ezt eredetileg ipari felhasználásra gyártották, de az indiánok megisszák és a turistáknak is kínálják. Főleg az ünnepeken fogy egyébként rengeteg ital. Nagyon olcsó itt turistáskodni, $10 már elegendő ahhoz, hogy valaki szállást és élelmet kapjon egy napra, persze azért nagy kényelemre ne számítsanak. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert hitták. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!